Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Az érdekes emberekről szóló mai beszélgetésünkben dr. Szabó Szabolcs nyugalmazott tanárúrral, és hát, hogy itt beszélgettünk, nagyon-nagyon aktív karnaggyal beszélgetünk. Köszöntöm szeretettel tanárurat. Annak apropóján van most itt Kiskunhalason, hogy a Sziládi Áron Társaságban egy nagyszerű előadást fog tartani Kányádi Sándorral és a munkásságának egy területével kapcsolatban. Azonban ez jó lehetőséget teremt nekünk arra, hogy egy kicsit ne Kányádi Sándorról, hanem Önről is beszélgessünk. Magyar és énekszakos tanárként indult az Ön pályája, de ezt megelőzően, hogyha hallhatnánk egy néhány gondolatot a gyermekkoráról.
A Fejér megyei Pákozd községben töltöttem a gyermekkoromat. Édesapám református lelkész volt, édesanyám pedig pedagógus, és hát abban az időben ezt a kettőt a hatalom eléggé nehezen tűrte. Korábban pedig Szabadegyházán éltünk, ott születtem, és aztán az 50-es évek elején kerültünk át Pákozdra, és nagyon-nagyon tiszteltem, szerettem mindkét szülőmnek a munkáját, és láttam a nehézségeit is, hiszen, ahogy mondtam az előbb, a hatalom nem nagyon tűrte. Különösen azt nem nézték jó névem, hogy édesanyám vasárnaponként ott van a lelkésznéknek a padjában, a templomban, hétfőtől pedig ugye földrajzot, biológiát, akkor még így hívták ezeket, kémiát is tanított, és nagyon sok gond volt ezzel kapcsolatban, de ettől függetlenül bátyámmal együtt nekünk ott nagyon boldog gyermekkorunk volt, és nem nagyon láttuk ennek az egész hatalmi harcnak a hátterét. Igyekeztünk a szüleinknek minden szempontból segíteni.
Egy önnel készült régebbi interjúban olvastam néhány gondolatot tanáróról, és az emlékeim szerint az énekkel, zenével való találkozása az nem volt egy sikertörténet a legkezdetén. Ennek ellenére az egyik szak éppen erről szól.
Olyan énektanárom volt Pákozdon, aki nem vette észre, hogy a fiúk is a világon vannak, és hát nekem pedig hatodikos koromra, 12 éves koromra megmélyült a hangom, befejeződött a mutálás, és nagy lelkesedéssel én is énekeltem az osztályjal együtt. És a tanárnő pedig mindig rám szólt, hogy ki ez a dörmögő, ki ez a hasbeszélő, és akkor nagyon elkeseredtem, hogy ahelyett, hogy örülne, hogy egy fiú is énekel, úgyis olyan nehezen kaphatók a fiúk általában az ilyesmire, még le is dorongol. És akkor jöttek ezek, még akkor is úgy hívták őket, hogy kulturális seregszemlék gyerekeknek. Engem soha nem válogatott be, mindig a lányok mentek mindenhova, és akkor hát kicsit olyan dacból elhatároztam, hogy én pedig valami olyan pályát fogok választani, amelyben az ének, a zene valamilyen szerepet kapott. Aztán, amikor nyolcadikos lettem, cseréltek a tanárok, elment nyugdíjba ez, aki nem szeretett engem énekelni, hallgatni legalábbis, és jött helyette egy fiatal kolléganő, aki megszerettette velem úgy az éneket, hogy még azt a műfajt is megkedveltette velem, amit igazából nem nagyon szerettem, mert az opera volt. Befizetett egy szegediek által Fehérváron, Székesfehérváron tartandó 12 előadásra, és onnantól nem azt mondom, hogy most imádom az operát, de kedvelek bizonyos dolgokat benne, és elfogadom a műfajt is.
Érdekes, hogy egy ilyen kicsit nehézkes kezdés után egy nagyon elkötelezett zenepedagógus lett Önből, és az előbb említett interjúból számomra az is kiderült, hogy nagyon nagy szeretettel karolja föl azokat, akik szintén egy picit nehezebben vágnak neki az élet énekzenei területeinek.
Ez így van, és csak egy példát mondok, akkor már Komlón tanítottam, a család Komlóra költözött, és volt egy 100 tagú gyermekkarom, ahol az egyik szülő nem engedte énekelni a gyermekét, mert hogy úttörő nyakkendőt kellett hordanunk. És akkor azt találtam ki, hogy ezt a gyereket is meg kell menteni valamilyen módon. Elmentem családlátogatásra, nem ért eredményt sajnos, és akkor kitaláltuk a szülőkkel, hogy valahogy át kell hidalni ezt a nyakkendő kérdést, és akkor hímeztek baranyai gyönyörű hímzésből minden kisfiúnak és minden kislánynak nyakkendőt, és onnantól kezdve a lány is jöhetett énekelni, a szülők már nem tiltakoztak, és furcsa módon a komlói hatalom sem kötött bele.
Él a pedagógusok között olykor-olykor egy ilyen gondolat, hogy hát sok órára nagyon keményen kell készülni. És lehet, hogy az énekóráról tanár úr ugyanezt tudja elmondani, énekre mennyit kell készülni?
Sokat, nagyon sokat. Tehát, hogyha a kérdés mondjuk így hangozna, hogy a nyelvtan, az irodalom és az ének közül melyiket a legnehezebb tanítani, akkor én az ének mellett döntenék, mert az nem érint meg mindenkit. Tehát akinek nincsen hallása, például zenei hallása, neki ezek a dallamok nem sokat mondanak. A zene hallgatás se nagyon. Az irodalmat könnyebb tanítani. A nyelvtant egy fokkal már nehezebb, mert elvontabb, meg nagyon sok olyan konkrét dolog is van, ahol azért el lehet veszni. Az éneknél pedig tényleg ez van, hogy valamilyen módon meg kell segítenem a gyerekeket. Nekem mindig voltak feladatlapjaim, és ezekben a feladatlapokban nem csak olyan kérdések voltak, amelyek a zenei hallást firtatták, sose kényszerítettem senki gyereket, fiút se, lányt se, hogy egyedül álljon fel az osztályban és énekeljem, de azt kértem, hogy a közösséggel vegyen részt, ahogy tud, amilyen hangom. Hát aztán valaki szavalta az éneket, nekem az is jó volt, az is lehetett ötös bizonyítvánnyal, de az énekaros is, aki nem dolgozott rendesen, nem oldotta meg a feladatlapoknak az elméleti kérdéseit, bizony ott is volt olyan, hogy ne haragudj, nem dolgoztál, akkor csak 4-es.
Kedves hallgatók, néhány percig zene következik, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, ismét szeretettel köszöntöm Önöket. Dr. Szabó Szabolcs tanárúrral beszélgetünk. Az életének több területe van, mint a legtöbbünkének, de ezek sok-sok szállal kötődnek egymáshoz. Szabó Szabolcsról, mint tanárról beszélgettünk, és most a karnagy következik. A kórusok világa az egy különleges világ. Nekem is volt alkalmam énekelni több nagy kórusban is. Mostanra ez már sajnos nem része az életemnek. Ez hogyan indult tanár úr esetében?
Érettségi után 18 éves koromban igény támadt a falumban Pákozon arra, hogy legyenek is kultúrkör, és ha lehet, akkor énekeljünk. És akkor a falu apulajában nagyjából egy ilyen 25 fős énekkart hoztam létre, abszolút tapasztalatlanul, hiszen akkor még nem tanultam karvert és sehol sem, de úgy ösztönösen próbáltam segíteni a falusiakat, és ez nagyon jól sikerült olyannyira, hogy a legmagasabb szint az 3 szólam volt, ahova el tudtunk jutni, sőt, mi több néhány községbe, környékben oda el tudtunk jutni, és szerepelni is tudtunk. Így indult a pálya, aztán később természetesen a pécsi főiskolán már tantárgy volt a karvetés, aztán amikor a főiskolát befejeztem, akkor utána tovább mentem Budapestre, ott újra elvégeztem egy 4 éves karvetői tanfolyamot, megkaptam a legmagasabb minősítést, hogy milyen kórusokat vezethetek. Ez nagy öröm volt számomra, és akkor innentől kezdve indult a pálya, de akkor még mindig nem képzeltem el magamnak azt, látva a nagy-nagy karnagy egyéniségeket ott Baranyában, hogy én bármikor, valamikor egyszer ki fogok állni egy énekkar elé, és aztán megtörtént éppen az előbb említett Pákozdon, hogy amikor általános iskolában kezdtem a munkámat, akkor rögtön egy 100 fős kórus elé kerültem is. Majdnem, hogy azt mondom, hogy a gyerekek tanítottak meg arra, hogy mit kell csinálni. Tehát amikor az ember friss diplomával, meg tervekkel elhagyja az intézményt, akkor azt gondolja, hogy na hát mindenféle Bartók művet, mindent meg fog tanítani, Az első nagy bukása éppen Bartóknak a Ne menj el című kórusművével kezdődött, nem tudták megtanulni a gyerek, és én nem jöttem rá arra a trükkre, hogy hogyan kell nem ezt a hangot, hanem azt a hangot eltalálniuk. És akkor ebben az iskolában fél év leforgása alatt, meg kell mondanom a nevet is, a Kenderföldi Általános Iskola, illetve ez már Komlón volt, Kenderföldi Általános Iskolában a 100 fős kórus mellett volt egy 25 tagú kis kamarakórus is, és volt kisgyerekkórus is, 8-9-10 évesekből 40-en voltak. Hát egy karácsonyi hangverseny Komlón nálunk az olyan volt, hogy egy tűt nem lehetett lejteni. Annyian voltak, és nagyon-nagyon szerették. Komlón például én vezettem be először a karácsonyi hangverseny fogalmát, mert addig a párt nem engedte. Tehát mindent adtak ötletet, hogy legyen téli hangverseny a neve. Úgyhogy Pákozról indult a pálya, Komlón folytatódott, és aztán Pécsem és Komlóra most is visszajárok. Van egy szinte profinak nevezett kórus, de hát ők is amatőrök azért a maguk szintjén. 44 éve alapítottam meg a Komlói Pedagógus Kamarakórust. Akkor a régi tanítványaim, ez már Pécshez kötődik, a Lővei Klára Gimnáziumban, arra kértek, hogy ugye nem gondolja tanárul, hogy a nyugdíja után itt nem lesz semmi, és akkor hát lett valami, egy 40 tagú női kar lett a régi tanítványokból, és akkor amikor ez a kórus 11 évvel ezelőtt megalakult, ugyanakkor kerestek meg Szekszárdról, hogy elhagyta őket az alapító karnagyuk, nem tudnék-e valakit helyette. Hát mondom, Pécsről azért Szekszárdra menő elég nehéz dolog, mikor van az első próbátok? Holnap. Na akkor elmentem busszal, autóm nem lévő, most sincs, és akkor ott ragadtam. Ez egy 25 tagú kis kamarakórus, nagyon lelkesek, idősek főként, de nagyon-nagyon akarják a sikert, és nagyon akarják azt, hogy örömet tudjunk szerezni a hallgatóknak, hiszen nincs más cél.
Az ilyen interjú alanyokat szeretem, akik elébe mennek a kérdéseknek. Tele voltam kérdéssel, néhány perc alatt mindegyikre tetszett válaszolni, úgyhogy most egy néhány percre ismét elköszönünk a hallgatóktól, de megígérek, hogy jövünk vissza.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, dr. Szabó Szabolcs, tanárúrral, karnagyúrral beszélgetünk. Az ön életének része az egyház is értelemszerűen. És úgy vettem észre, hogy nem is annyira az egyház meg a gyülekezet, hanem az egyház ura, aki önnek fontos. Nagyon megragadott a már többször idézett interjú azon gondolata, hogy a vasárnaponkénti három istentisztelet mindegyikén jelen van főgondokként, és hogy mi ebben a fontos, és mi ennek az egésznek a lényege. Erről ha hallhatnánk egy pár gondolatot.
Amikor gyermek voltam, és Pákozdon láttam édesapámnak a lelkészi küzdelmét, és láttam azt, hogy egy 495 forintos csekk érkezett az államtól fizetésként, és láttam azt, hogy neki kellene a hívektől összeszedni a hiányzó összeget, hogy bennünket például fel tudjon nevelni, akkor azt gondoltam magamban, hogy vagy lelkész leszek, és akkor azt, amit édesapám nem kapott meg, sem a hívektől, sem a falutól, sem a hatalomtól, azt megpróbálom én megadni azoknak, akiket rám bíztak. És akkor sokáig vaciláltam még, hogy tényleg lelkészség vagy nem. Végül is úgy döntöttem, hogy a tanári pálya az nekem talán vonzóbb, de a gyülekezet is fontos lett, mert most már 35 éve vagyok ott presbiter, és nem csak, hogy a gyülekezet munkájában vettem részt, hanem 12 évig megyei gondnok is voltam. Na most nyilvánvalóan nagyon várták, hogy a harmadik ciklusban is szerepet kapok, de nem vállaltam már, mert úgy éreztem, hogy inkább a fiatalok vegyék át a szerepet. Na most a 35 éves presbiteriség, illetve a presbiteri lét nagyon sok élményt adott, és ad mind a mai napig is, mert nem csak a lelkészek munkáját segíti az ember, hanem Például, amikor a lépcsőm, ugye most éppen nem lehet kezet fogni, de amikor jönnek lefelé a hívek, mindenkivel kezet fogunk, akkor sokszor nem is a lelkészeknek mondják el a gondjaikat, bajaikat, hanem nekem. És akkor én megfelelő csomagolásban adom tovább a lelkészeknek. Igen, egy lelkész választás nagyon lényeges dolog. Én mindig azt mondtam a presbiter társaknak, hogy csak azt a hibát ne kövessük el, hogy meghirdetjük valamilyen fórumon, mert akkor két évig se lesz a gyülekezetnek lelkésze, mert mindenkit meg kell akkor hallgatni, mindenkiről véleményt alkotni, bírálni, kritizálni, vagy elismerni a jót. És akkor mi nálunk, amikor volt a váltás, most már annak is, hogy 6-7 éve, akkor összeültünk, és egy 5-tagú bizottság alakult, amelynek én voltam a vezetője, és azt mondtuk, hogy akkor nem hirdetjük meg, hanem körülnézünk, hol lehet olyan ember találni, aki a szívvel, lélekkel a gyülekezet mellé áll, és ez lesz a fontos számára. És akkor megtaláltuk azt az embert, aki ormánságban, Csányoszró faluban feleségével együtt, aki szintén lelkész, 10 évet végig dolgozott, és azt mondtam magamnak, hogy gyerekek, ne nagyon keresgéljünk, hívjuk meg ezt a házaspárt. Aki ormánságban néha úgy, hogy egy vagy két ember volt a templomban, és magának énekelt, meg magának imádkozott, magának olvasta fel az evangéliumot, ő biztos, hogy nekünk biztos a legjobb megoldás lesz. Nagyon nehezen fogadták el a társak, de aztán, amikor megismerték a két lelkész, és hogy tényleg minden szabad idejüket a gyülekezetre szentelik, és nekik áldozzák, akkor megnyugodott mindenki. Egyébként ez a lelkész Németh Norbert, ő volt itt velem egyszer Halason, mert a Vállalis bátyám telefonált kétségbeesve, hogy valaki, aki elvállalta volna Bethlen Gáborról az előadást, lemondta az utolsó pillanatban. Hát gyors telefon Németh Norbertnek, elvállalná, de igen. Ő akkor még a levéltár igazgatója is volt, úgyhogy bőven volt rálátása a történelemre. Nagyon szép együttlétünk itt Halason akkor is.
Úgy hiszem, hogy ez a néhány gondolat is sok izgalmas tanulsággal szolgál számomra legalábbis, de úgy gondolom, hogy a hallgatók is profitálnak ebből. Még egy kérdést ezzel a főgondnoki szolgálatával kapcsolatban. Misszió és diakónia. Ez minden gyülekezetnek súlyponti kérdése. Úgy tudom, hogy ez önöknél is így van, meg az ön esetében is így van.
Ez minden gyűlésen, minden presbiteri gyűlésen állandó téma. Hogy hogyan lehetne ezt megoldani tisztességesen. Mert hiába alakítunk mi nem tudom hány bizottságot egy presbitériumon belül, ha ott nem lelkes és szívét, lelkét odaadó emberek vannak, akkor hiába van missziói bizottság, hiába van diakóniai bizottság. Én egyébként az én tudatomban ez a kettő nem is választható. Tehát ha én úrvacsorát viszek mondjuk lelkészként egy idős nénihez, mert nem tud már eljönni a templomba, akkor az egyszerűen missziói és diakóniai feladat is. Na most ugye nekünk nincsenek intézményeink, tehát olyan, hogy belekezdtünk egy öreg otthon építésébe, hát sajnos elfogyott a pénz, a külső munkálatok készen vannak, de hát belül rengeteg millió kellene. Ez is beletartozik. De a legnagyobb probléma és a legnagyobb feladat két területen szerintem a látogatás. Tehát, hogy személyes kapcsolatod legyen a hívekkel, meg tud hallgatni őket. Amikor valamikor még megyei gondnoknak választottak, akkor azt hittem, hogy a gondok szóban az van benne, hogy hát igen, meghallgatom a gondokat, aztán ennyi. De hát bőven nem erről van szó, a gondokat meg kell oldani, hogy ne legyenek. És ez a missziónak és a diakóniának egyszerre feladata. Itt nincs áldozatkész, rátermett idejét, energiáját, nem kispóroló emberekre van szükség, hogy ne csak bizottságok legyenek, hanem megoldás is legyen. Az egyik híres európai drámaíró mondta, hogy ha valami elromlik a lakásban és meg tudod csinálni, megcsinálod. Hogyha valami elromlik a lakásban, és nem tudsz magad semmit csinálni, hívsz egy szerelőt, és ő megcsinálja. hogyha semmit nem akar csinálni, akkor alakíts bizottságokat. Úgyhogy körülbelül ez a véleményem az olyan fajta bizottságokról, ahol nem folyik komoly munka, csak névleg vannak az emberek, de igazából az, hogy járni, kelni az emberek között, segíteni, ha fát kell vágni a nénnek, akkor fát vágok az udvarán, ha bevásárolni kell, akkor bevásárolok neki. Ha együtt akarok vele imádkozni, akkor leülök az ágy szélére, akár a kórházban, akár pedig az otthonában, és akkor együtt imádkozunk. Tehát ez bonyolult és nagyon összetett feladat, rengeteg minden belefér, csinálni kell. Egyszerűen szakadatlanul csinálni kell.
Erre csak annyit tudok mondani, hogy ámen, és ismét a zene percei következnek, majd pedig Kányádi Sándorról fogunk egy pár szót váltani még egymással.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, egy izgalmas, érdekes beszélgetés végéhez közeledünk dr. Szabó Szabolcs tanár úrral, Karnagy úrral, Gondnok úrral. Most már minden címét sikerült egy kicsit értelmezni is. Nagyon tetszett az előző gondolatsor egyik szómagyarázata. Előtörtönből a magyar tanár a gondnok szó értelmezése. Kányádi Sándor költészetében az őrt álló szerep fontosságáról, megjelenéséről fog most előadást tartani a Színed Járon Társaság tagjainak, meg itt a résztvevőknek. Egy kicsit a hallgatókat is tessék bevezetni ebbe az előadásba.
Új érettségi Pécsen azzal lepett meg, hogy a határon túli magyarokkal egyáltalán nem foglalkozott egyetlen egy tétel sem. És aztán végre jött egy olyan év, amikor megengedték, hogy egy határon túli magyarral foglalkozni lehessen, őróla legyen tétel. Én Kányádi Sándort választottam, nem csak azért, mert volt néhány találkozásom vele, együtt volt műsorunk, nagyon tetszett, ahogy a hazafele jövő síró lányom, aki hatodikos volt, panaszkodott, hogy apa, nem értem, amit a tankönyv a balladáról ír. Hát elolvastam háromszor, én se értettem. És akkor egyszer Kézivásárhelyen volt közös műsorunk Kányádi Sándorral, és a következőt mondta. Hát én nem értem a tankönyvírókat, hogy mit vacakolnak ezen a szón, hogy ballada. Igazából két dolgot kell róla tudni, nem mondd el mindent, és szomorú a vége. És annyira tetszett nekem ez a frappáns meghatározás, hogy akkor továbbadtam mindenkinek, nagyon-nagyon örült, és hát végül eljutottam oda, hogy az, amit Kányádi csinált, kár, hogy már 4 éve nincs köztünk, más őrtállás, más az ő szerepe őrállóként egy olyan országban, ahol kisebbségben kell megcsinálnia ezt, teljesíteni, és más az őrállás itthon. Mind a kettő fontos, de a kisebbségben lévő magyarnak ott kint sokkal-sokkal nehezebb. Ő mondta egyszer Illyés Gyulának, hogy jöhetnek még olyan idők, amikor Kolozsváron megtiltják a magyar szót. Mit csinálok ilyenkor? Hogyha lesz hova, akkor elhúzódom oda, és akkor keresek jó román költőket, és fordítom majd az ő verseiket. Úgyhogy így is tett, és hát ezért van az, hogy van egy külön Kányádi Sándor fordítás kötet, és megtalálta a fiatal román költőket. Az őrálló szerep pedig nagyon fontos, mert két alapvető síkont kell az őrállást elvégeznie. Egyszer erkölcsi, morális síkon, tehát nem szabad megalkudni, nem szabad hagyni magunkat, meg kell tartanunk a hagyományainkat, meg kell maradni magyarnak. Nem véletlen 87-ben ő kilépett a Romániai Írószövetségből, tiltakozva a hatalom ellen, mert nem tudta elviselni, hogy a kisebbséget mindig háttérbe szorítják. De ugyanez az őrállás meg kell, hogy mutatkozzon a költészetnek a mesterségbeli részén is. Tehát például meg kell tartani a népdalformákat, meg kell tartani a balladáknak a formáját, meg kell őrizni a több évszázada megkapott örökséget a költészetben. és mindenfajta formai trükk, újdonság lehetséges. Kányádit azért nehéz sokszor olvasni, mert hiányzik a verseiből sokszor a központodás. Se pont, se vesző, se kettős pont, se pontos vesző, semmi nincsen. Nekem kell a felolvasónak vigyázni arra, hogy hogyan alakuljanak a sorok egymás után. Tehát a morális része az őrállásnak a legfontosabb, hogy megmaradni. Aztán a másik része pedig az, hogy a formai tökéletesség a versírásnak a mikéntje, az egy megint másik, az a mesterséghez tartozik, abban sem szabad elfelejteni. Radnóti mondta annak idején, a fenyegetettség idején, mi a teendő. És azt mondta, hogy bármilyen formai trükk, bármilyen formai megoldás adódhat a költő előtt, de arra vigyáznia kell, hogy a forma az mindig csak lehetőség. Nem előzheti meg a forma a tartalmat. Először kell megtalálni, hogy mit akarok mondani, és utána majd az magától adja, hogy milyen forma legyen hozzá. Ezt Kányádi tökéletesen megbetartja. Fantasztikus, hogy a forma művészetben is micsoda őrállás folyik. Tehát amit ő csinált, az minden szempontból őrállás. Nagyon kevés az olyan ember, aki nem önmagát akarja mutogatni a világnak, és önmaga dicsőségét magyarázni, hanem a megkapott hagyományok alapján fölépíteni egy olyan rendszert, amelyben megmarad a modernség is, és megmarad a régi forma is. Ezt a kettőt Kányádi remekül tudta.
Nagyon szépen köszönöm, tanár úr, ezt a beszélgetést, és én azt tudom csak kívánni önnek, hogy minden szolgálati területre, ahol előfordul, a Jóisten áldását kívánom, és teljes szívből remélem azt, hogy ennek a sokoldalú életútnak egy nagyszerű koronája lesz majd. Hallgatóktól is elbúcsúzunk, további szép napot és jó rádióhallgatást kívánunk, viszonthallásra!